testvilág a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat a népszavazás közelettével. Két szerzetes vezetőt, a ferencesek és a jezsuiták provinciálisát kértem meg, hogy osszák meg gondolataikat. Hogyan is vélekednek mindarról a sok gondról, sok hírről, amelyek lázban tartják a közvéleményt idehaza is és Európa szerte. Forrai Tamás jezsuita provinciális, a beszélgető társam. Október 2-án urnákhoz hívják a magyar 8 millió választópolgárt, és egy olyan kérdésre kérnek választ, amire úgy első olvasatra evidens az ember válasza. Mert hát senki nem akarja azt, hogy egy külső hatalom valami kényszerűen a rovásunkra megtegyen. De azt hiszem, hogy ennél sokkal komplikáltabb ez a jelenség, ez a folyamat, és valószínűleg Forrai Tamás is így gondolja, mert az Újember legutóbbi számában, amelyet a Magyar Kurír is közölt, egy jegyzetet adott közre, amely, ha nem is mondja meg, hogy ő személy szerint hogy fog dönteni, hogy fog szavazni, de azt mondja, hogy el kell menni szavazni, és hát számtalan újabb kérdést fölvet, amelyről nem lesz népszavazás. Hogy érzi magát provinciális úr, mi az, ami mozgósította, hogy tollat ragadjon ez ügyben?
Egyetlen egy dolog, azt éreztem, hogy nagyon sok barátunk, nagyon sok érdeklődő megkeresés érkezett az elmúlt időszakban is, ahogy az elmúlt évben, hogy akkor hogyan kell értelmezni ezt a migrációs válságot. Ez egy válság, ez egy olyan válság, ami nem csak minket érint, hanem egy globális válság, egy olyan, ami valóban úgy tűnik, hogy az elmúlt évtizedekben semmifajta más válsághoz mélységében, kiterjedésében, komolyságában nem hasonlítható, sokkal erősebb. Mit kell ezzel csinálni? Számomra nagyon érdekes önmagában, hogy úgyhogy hirtelen megcsapott minket, engem is egy évvel ezelőtt ennek a válsága, és hogy próbálom visszatekinteni, valamikor így legalább a 90-es évek elején olvasgattam úgy először arról, hogy az ökológiai válság, a háborúk, a vízhiány, ez hogyan fog új népvándorlás jellegű problémákat okozni a világon. Annyira bennem van az, hogy olyan távolinak tűnt. Jó, ez minket ez nem fog érinteni. Na, azt gondolom, hogy ez a kiózanító, fájdalmas valóság, hogy ez, ami zajlik a világban, hogy valami nem fönntartható, ez most megérkezett ide is.
Igen, de nagyon sokak szerint emberi gonoszság, számítás, pénzhajhászás, politikai érdek miatt fajultak el idáig a dolgok, és nem pusztán a teremtett világgal való gondatlan bánásunk következtében, és ettől nehezebbé válik a kérdés, vagy legalábbis összetettebbé.
Természetesen. Én azt gondolom, hogy pont ekkor kezd érdekessé válni a kérdés. Ennek legalábbis vannak sok száz évre visszamenő történeti előzményeim, az egész gyarmatosítás, az első világnak és a volt gyarmatos világnak a kapcsolata. Aztán nagyon erősen az elmúlt száz év, az első világháborút lezáró és utána lassan a gyarmatok függetlenedésével, de gyakorlatilag nagyon sokszor látszat függetlenedésével, nagyon sokszor külső emberek által vonalzóval meghúzott határoknak a fenntartatlansága okozott olyan problémákat, amik most visszaütnek. Vagy ha most nézzük még tovább, hogy ez a függetlenség ezen túl is a hidegháború alatt gyakorlatilag, hogy most melyik nagyhatalomhoz kapcsolódtak az érdekeiknek a látszat érvényesítés kapcsán, ez megint deformálódott. Vagy hogyha ez eltűnt, ez a fajta nagyhatalmi bipolaritás, hát nem tűnt el az a globális társaságoknak az a fajta jelenléte, ami ugyanolyan szinten kizsákmányolja ezeket a világokat egy teljesen egyenlőtlen gazdasági kapcsolatrendszerben. Vagy gondoljunk arra, hogy Európa, vagy Európának a gazdagabbik fele mennyire büszke volt az elmúlt 50 évben arra, hogy milyen hatalmas pénzt, és azt gondolom, mert rengeteg jó szándékot fektettek be a fejlesztés politikába. És hát pont ugye nemrég volt ugye ez talán az ENSZ-nek egy nemzetközi fejlesztések éve, talán így hívták, ez talán tavaly volt, hát ami fölhozta a rengeteg elemzést, hogy hát alapvetően megkérdőjelezhető tudományosan, hogy végig pozitív vagy akár teljesen negatív ennek az 50 évnek a fejlesztés politikája, mert ez megint csak deformálta ezeket az országokat. És ha most nézek erre a 10 évre, egy amerikai hegemóniára, ahogy itten Egyesült Államok, NATO egyes részei letarolták Észak-Afrikát és a Közel-Keletet, hát amiről csak azt látjuk, hogy...
Ami nemesnek gondolt vagy deklarált cél érdekében, de...
Nagyon szép célok voltak, de az eredmény az, hogy ma azt gondolom, hogy józan ember nem gondolja azt, hogy azok a régi diktátorok rosszabbak voltak, mint a mostani helyzet.
Ferenc pápa mondta, hogy Líbiával kapcsolatban, hogy korábban volt egy Kadafi, és most van 20 Kadafi Líbiában.
Pontosan, és ez nem véletlenül történt, hogy itt ez mostan butaság, ez tudatos rombolás, ez ennek a térségnek a destabilizálása nagyhatalmi játékszerekkel. Ezt én nem látom, lehet, hogy soha nem fogja senki látni. Hát ez megint csak jellemző ez az egész krízishez, hogy nagyon sok, túl sok az összeesküvés elmélet, ez azt jelenti, hogy elvesztettük normál politikára figyelő, világpolitikára figyelő emberek annak a képét, hogy ez még valahogy akkor lehessen értelmezni ezt a fajta összeomlást, ami történt.
Sokak számára az az út a követendő, hogy mindenkiben ellenséget vagy összeesküvőt látni, és mi magyarok egyedül mindezt megoldjuk. Ez is egy kísértés, nem?
Hát ez egy kísértés, ez egy naivitás.
De sok naív ember van.
Igen, és azt gondolom, hogy büszkék vagyunk a magyar történelemre, hogy nagyon sok minden ellenséges, Európát veszélyeztető történelmi csapás valahogy itt fulladt ki, hogy ezeket mi álltottuk meg, vagy itt fulladt ki, ezt is nehéz látni. És ez jó, hogy van is egy ilyen jellegű nemzeti öntudatunk. De azt gondolom egészen világosan történészként is, hogy ez egy olyan jellegű krízis, annyira globális krízis, ahol nem az, hogy most egy hódító hatalom jön, és akkor még elére idáig, ez egy olyan jellegű embertömeg, ami csak több lesz, amit ilyen formában, hogy mi ezt megállítjuk, ez azt gondolom, hogy ez kevéssé megalapozott.
Ferenc pápa olyan megnyilatkozásokat tett az elmúlt tulajdonképpen tróra lépése, vagy Szentpéter székébe való megérkezése óta, amelyek nagy lelkesedést egyik oldalról, másik oldalról pedig rettentő nagy aggodalmat, gyanakvást okoznak. És ez mára odáig fajult, így legalábbis a virtuális térben, de konkrét keresztények közötti beszélgetésekben is, hogy leszabadkőművesezik a Szentatyát, vagy Merkel bérencének titulálják, bábnak, összeesküvőnek, jezsuita provinciálisként. Tudnak-e valamit tenni ezért, hogy ez ne így legyen? Mennyire nehezíti meg a munkájukat, vagy mennyire teszi még izgalmasabbá a tevékenységüket?
Ez izgalmas szó, az jó kifejezés. Mi azt tudjuk tenni, hogy meghallgatjuk ezeket a kérdéseket, félelmeket, komolyan veszünk, próbálunk egyszerűen párbeszédbe lépni. Igen, sokan jelzik felénk azt, hogy hú, akkor mondjátok el, hogy akkor ti hogyan látjátok. És emögött valóban ott van nagyon sok ebből a nagyon kavart világból. És ez egy picikét a médiát védeni, hogy ez nem is a hivatalos médiának már az átka, hanem ez a teljesen elszabadult közösségi médiának a abszolút kontrollálatlan információ áramlása, ami valóban sátáni, azt gondolom. Tehát erre nem lehet más mondani, és megdöbbentő az embereknek a primitívsége, ahogy valamit meglátnak a neten, akkor azt igaznak gondolják. ebből még nagyon sok probléma lehet. Ez a jéghegy csúcsa. Én azt gondolom, hogy ez sem véletlenül történik, persze. Tehát ez az, hogy komolyan az embereknek a kérdéseit, látni azt, hogy mi az, ami ezt fölerősíti bennük. Mi van azonban így mögötte? Én azt gondolom, hogy alapvetően azért nem szeretem az összeesküvés elméleteket, mert nem segítenek. Alapvetően azt érzem, hogy ez mindig lebénít, mert mindig arról szól, hogy...
Úgyis tehetetlenek vagyunk, kitolnak velünk, mindig kitolnak velünk, és...
Igen, teljesen. Tehát ez alapvetően a félelmet erősíti bennünk, és ezt keresztényként nem lehet elfogadni. Én azt gondolom, hogy keresztényként nekünk mindig felhúzott sisakrostéllyal kell mennünk előre, és inkább emiatt szeretnék naívnak látszódni, mint a félelemtől begörcsölve, hogy milyen fajta szellemek kódolognak itt a világban. Én azt gondolom, hogy nagyon sok dolog egyszerűen kavart okoz az emberek fejében. Például, hogy egyszer az a baj, hogy most a pápa mond valamit, egyszer az, hogy a pápa nem mond valamit. És nem veszik észre azt, hogy a pápa az nem egy bemondó ember, hanem neki van egy véleménye. Tehát, hogyha egy dolgot legalább észre kéne venni Ferenc pápánál, hogy egy nagyon karakteres képe van a világról. És ez a karakteres kép, ez egy szabad, egy felnőtt, sokat tapasztalt, nagyon nehéz világból jövő embernek a személyes tapasztalata, ami más, mint a miénk. Azt mondom, ez fontos hozzátenni. Látni azt, hogy az a Dél-Amerika, ahol ő az elmúlt 7 évtizedét leélte, ez egy sokkal rosszabb volt, mint a mi szelíd kommunizmusunk. Sokkal hosszabban, sokkal véresebben, sokkal alattomosabban a társadalmat megosztó világ lehetett. Az egész argentin helyzet is, ami teljes egészében szétszabdalta, ketté választotta a katolikusságot, a szertes rendeket, minket is, jezsuitákat.
Abban a szempontból biztos, hogy veszélyesebb volt, hogy a kereszténység jegyében voltak diktátorok. Tehát azt hiszem, hogy mindig rosszabb, hogyha instrumentalizálják, felhasználják a nemes eszméket rossz célok érdekében, mint hogyha tagadják azokat. Hát itt a kommunizmus alatt ütötték, verték az egyházat. Ilyen szempontból egyetértek, hogy egy fekete-fehérebb helyzet volt, ilyen értelemben jobb helyzet volt, mint egyes dél-amerikai államokban.
Igen, tehát ott a kereszténység nevében voltak diktátorok, a keresztények nevében voltak gerillák, tehát ez tipikusan, amikor nem volt képes a kereszténység olyan szinten egy világos értékrendet képviselni, ami tudta volna befolyásolni azoknak a társadalmaknak az állampolgárait, ehelyett egyszerűen átvette teljesen az egyik vagy a másik politikai oldalnak a gondolatát, és ez belülről hasonlott meg. Ebben nőtt föl, ebbe a tragikus helyzetbe Ferenc pápa, ebbe kellett neki ennek a vége felé valahogy ezt elkezdeni áthidalni. Az igazság kimondásával, a bocsánatkéréssel, a saját és az egyháza és a saját jezsuita közössége nevében, és elindítani egy olyan hosszú folyamatot, amit a kiengesztelődés folyamatának hívunk, ami alapvetően annak az evangéliumi tapasztalatára épül, hogy az igazság kimondása a szabaddá tud tenni. Én azt gondolom, hogy nagyon erősen ennek a tapasztalata meghatározza Ferenc pápát. A másik, hogy egy olyan egyházképből, egyházi valóságból jön, ami sokkal kevésbé klerikális, sokkal kevésbé arról szól, hogy most akkor megmondja az egyháznak ez vagy az a vezetője, hogy mit kell csinálni. Egy egészen más, sokkal dinamikusabb jelenléte van a világiaknak. Alapvetően abban az értelemben is egy missziós egyház Dél-Amerika, hogy sokkal kevesebb papjut hívek szolgálatára, de ennek az előnye is megvan, hogy sokkal nagyobb aktivitása vannak hagyományosan benne az egyházi életében a világiak. Na és ennek a magától értetődés hozza, vagy pedig azt is, hogy lassan-lassan, hogy az egyház kijött ebből a teljes megosztottságból, világossá vált, hogy egyszerűen nincs más evangéliumi út, mint hogy az egyháznak kell fölemelni újra és újra a szavát a teljesen elnyomottak, a kisemmizettek mellett. Akkor is, hogyha ez mostan politikai üzenete van, akkor is, ha ezt így lehet félreérteni, vagy úgy lehet félreérteni, aki konkrétan szenved, amellett ki kell állni. És alapvetően ennek a magától értetődő lelkipásztori, vagy akkor mondhatom azt is, profétai tapasztalatát hozza onnantól Európába Ferenc pápa.
Ismeretemre figyelve, ez a címe Forrai Tamás jegyzetének, amely az Új Emberben jelent meg, meg a Magyar Kurírban szeptember 18-án. Végül is mi késztette arra, hogy ezt megírja, és miért nem írta meg konkrétan, hogy ön hogy fog voksolni? Több egyházi vezető saját nevében nyilatkozott erről, a Magyar Püspöki Konferencia nem adott ki közös nyilatkozatot erről a kérdésről, saját nevébe írta, jezsuiták nevébe írta, és végül is mit tanácsol valamennyiünk számára, vagy kiket akar meggyőzni?
Én senkit nem akarok meggyőzni. Én azt tapasztalom ebben az elmúlt évben nagyon sok beszélgetésben, vitában, csendes reflexióban is, hogy az egyik fontos feladat az, hogy építsünk egy olyan közeget, ahol ki lehet mondani szempontokat, véleményeket, ellenvéleményeket és kérdéseket, hogy van olyan történelmi, társadalmi, politikai valóság, amit nem szerencsés, hogy egy fekete-fehér igen-nembe belezsúfolunk. Én ettől nem félek. Jezsuitaként azt gondolom, hogy ez egy Szent Ignác tapasztalat, hogy igenis ez egy folyamatos megkülönböztetés, az életünknek egy keresztényi feladata, és ebben benne van az a lehetőség, hogy nem tudom, hogy mi a válasz. Nem tudom 100%-osan. Ez egy alázatpróba, én inkább ezt vállalom, ez a mi jezsuita hagyományunk, és nem kell a tutit mondani. Én azt gondolom, hogy ez viszont nem zárja ki azt, hogy beszéljünk arról, amit megtapasztalt valóságnak gondolunk. És ilyen szempontból egyrészt nekem egy nagyon fontos tapasztalat, hogy a katolikus egyháznak van egy nagyon szolid, két évszázados, most már egy folyamatosságra épülő társadalmi tanítása. És hogy magam is újra és újra meglepődök, hogy ez mennyire sok kérdést igazán reflektált már. Én azt sajnálom idehaza, hogy nem sikerült az elmúlt bő évben egy olyan egyházi megnyilatkozást, körlevelet vagy mást igazán körbeadni, amit én például most nagyon szimpatikusnak látok az Amerikai Egyesült Államok Püspökkari Konferenciájának az augusztusi körlevelében.
Amely szintén egy választásra vagy egy szavazásra utal, ugye, mert novemberben lesz elnökválasztás.
Egészen konkrétan, pont erre, és annak az alaptapasztalatára, hogy az amerikai társadalom ugyanúgy teljesen fölfordult. Nem tudják értelmezni, keresztények se, de különösen most akkor mi van, kinek lehet itt, mert két rossz variációt látunk alapvetően.
Melyik a kisebbik?
Melyik a kisebbik rossz? És azért ez így kevés azért, hogy a kisebbik rosszat néha ezt kell választani. És nagyon érdekes az Amerikai Püspökkari Konferenciának így ez a körlevele, amely egy jó hosszú anyag, de egy szép, amerikai, pragmatikus, konkrét szöveg. Nagyon ajánlom mindenkinek elolvasni. Most éppen megcsináltuk a magyar fordítását, és a menekült szolgálatnak a honlapján ims.hu-n rajta is van, most pedig az angol volt csak rajta. Mit mond ez ki? Az, hogy egy ilyen fölfordult helyzetben egyet tudnak kérni az amerikai püspökök, hivatkoznak arra, hogy igenis, keresztényként is egy állampolgári követelmény, hogy vegyünk részt a közösségre vonatkozó döntésekben, és hogy egyetlen egy irányelv van, hogy lelkiismeretünknek a formálásával készüljünk erre. Ne azt várjuk, és amelyik püspök se ad ki azt, hogy most egyikre, vagy másikra, vagy a harmadikra szavazzon, hanem nagyon szépen leírja, hogy mik azok az értékek, amiket az evangéliumi alapokon, a katolikus egyház megfogalmazott általában, és hoz egy szép listát, hogy mik azok a nagyon kényes témák az amerikai politikai közgondolkodásban, amelyik az amerikai püspöki kar konkrétan az ottani helyzetre az elmúlt évtizedben fogalmazott meg anyagokat. Ez egy tanítókörlevél, felnőttnek kezeli a katolikusokat, a hívőket és mindenki, aki ezt olvassa, azt mondja, hogy egy felelősséget, egy formát a lelkiismeretet, menj utána a kérdéseknek, kérdezz, vitatkozz, olvass utána, reflektál, imádkozz át, és utána pedig vállald a felelősséget, hogy hova teszed az X-et. És azt gondolom, hogy ez ugyanúgy nálunk is vonatkozik. Ez nem egy kitérés itt a kérdés elől, hanem azt gondolom, hogy nem az segít, ha itt most én vagy más mondja, hogy mostan hova tedd az X-et. Én arra szeretném a figyelmet fölhívni, hogy ez egy lelkiismereti kérdés. Egyetértek, ez egy abszolút a jövőnket érintő kérdés, inkább az a bőtünk, hogy kérdés csomag. Hosszú távon, felelősen, közösen dialogizálva kell keresni itten a megoldásokat.
Azt is írja ebben a jegyzetben, hogy a népszavazás másnapján kezdődhet valami, ami előremutató lehet, tehát, hogy nincs vége ezzel, hogy most győznek elsöprő többséggel a nemek, mondjuk.
Minden elemző ezt mondja, hogy ez fog történni, ez nagyjából így követhető, de én azt gondolom, hogy valóban, senki józan ebben nem gondolja, hogy most valamit lezártunk, most megoldottunk egy problémát, a politikai csinálók is azt mondják, hogy utána indul tovább. Igen, mi azt mondjuk, hogy most sajnos egy nagyon-nagyon fölizgatott, nagyon-nagyon félelmekből, zsigerekből, nem gondolkozásra, nem annyira párbeszédre, nem annyira megértésre épülő időszakban vagyunk. Ezt én sajnálom. De azt gondolom, hogy letelik ez a két hét, amennyi van hátra, és már azt kell nézni, igen, hogy október 3-án hogyan megyünk tovább. Én azért bízok benne, hogy a normalitásba is visszatér az élet, és azt gondolom, hogy igenis, az egyik nagy feladatunk, hogy több teret tudjunk teremteni ebben a társadalomban a dialógusnak. Túlságosan megosztott a magyar társadalom. Itt most megint a félelem az egy-kétharmadot összehozhat, de erre nem lehet hosszú távon építeni. Ezt tudják a politikusok is.
Jezsuita menekült szolgálat nevében is ír, vagy szól ez a levél, mert van egy olyan bekezdés, hogy mi a jezsuita menekült szolgálat feladatunkat abban látjuk, tehát a jezsuita provinciális egyben a jezsuita menekült szolgálat, nem szóvivője, de vállalja, hogy ennek tagja, lehet, hogy minden jezsuita tagja a menekült szolgálatnak, mert az egész életünk rászorul a védelemre ilyen szempontból, nem?
Én azért mostan maga itt, hogy a belvárosban vagyok, és itt kellett itten a tavaly nyári eseményeket tényleg átélni. Benne ragadtam ebbe a feladatba, és nagyon-nagyon érdekel, engem érdekelnek a társadalmi folyamatok. Nagyon érdekel ez természetesen, hogy mi az, amit józanul keresztényként szabad és lehet csinálni, és ilyen formában valóban benne vagyok hétről hétre azokban az egyeztetésekben, amik próbálják ezeket az apró dolgokat tovább mozgatni.
Önvédelem kontra szolidaritás, valahogy így merül fel leegyszerűsítve sokak számára ez a kérdés keresztény embereknek is. Csak lehet, hogy a kontra szó nem jó benne.
Igen, én azt gondolom, hogy mind a kettő együtt érvényes. Teljesen jogosnak gondolom mind a kettőt, az önvédelmet is, és tegyük hozzá, hogy hát megint a katolikus társadalmi tanítás alapján gondolom ezt, nem csak így most egy saját véleményként. Ebben a KTT-ben egyértelműen mind a kettő alapvető értékként megjelenik. És ilyen értelemben igen, az önvédelemnek, igen, egy közösségnek, egy kisebb-nőbb közösségnek az önvédelmének, kulturális, gazdasági, politikai, társadalmi önvédelmének a jogosultságát teljesen elfogadja a keresztény hagyomány.
Csak a kettőt nem szabad kijátszani egymás ellen, mert az már nem szép dolog, ugye?
Igen, én azt gondolom, hogy mindig az az érdekes, amikor ezek kijátszható, ezek ellentétbe állítható fogalmak, és ezzel valamit leegyszerűsítünk. Akkor lesz érdekes, azt gondolom, az élet, amikor a nagyon különböző látszólag valóságban ott a konkrét helyzetben ellentmondó értékeket, értékeknek a feszültségét nem próbálom egyszerűen túl gyorsan, erőszakkal megoldani, szétválasztani. Salomoni döntés, a gordiuszi csomó inkább annak a példája, a gordiuszi csomónak a szétvágása az nem a csomónak a szétoldozása volt. És azt gondolom, hogy ez egy erővel, tipikusan egy látszat gyors megoldást hoz. Az evangélium azt mondja, hogy vannak ellentétek a saját életemben, a közösség, az egyház életében, magában a jó és a rossz jelen van az életünkben. Igen. A kérdés az, hogy hogyan tudom ezeket észrevenni, hogyan tudom a rosszat csökkenteni és a jót megerősíteni, észrevenni, megerősíteni az életemben. Ez jelenik meg a társadalmi szinten is. Azt gondolom, hogy egy túl gyorsan próbálok megoldani egy ilyen jellegű ellentétet, azzal valamit kizárok, valamit elveszítek, és automatikusan egy másik extremitásba megyek. Azt szoktuk mondani, hogy a katolikus jelző az nem a vagy-vagy, hanem az is-is. Ez erre a két alapvető értékre is vonatkozik.
És ez nincs ellenmondásban azzal, hogy a szavatok legyen igen-igen, nem-nem?
Nem hiszem. Tehát azt ki lehet tudni mondani, hogy amikor egyszerűen egy döntési folyamatban vagyok, ott nem kell elsietni az igen-igen, nem, el kell jussak valahol. Azt gondolom, hogy ott akkor a referendumnál, de sokkal inkább, amikor itt a sarki közértesnél találkozok, itt egy nevezzük bárkinek, menekültnek, migránsnak, hajléktalannak, románnak, ott mit csinálok? Ott kell igen legyen, vagy nem. És utána azt kell vállaljam. De azzal szerintem sose volt problémája a kereszténységnek, hogy azt mondom, hogy még nem tudom, még nem jutottam el odáig, még akarom keresni akkor azt, hogy hol van az igazság.
Forrai Tamással, jezsuita provinciálissal beszélgettünk a Lelkiismeretemre figyelve című jegyzete alapján, amely a katolikus sajtóban a közelmúltban jelent meg a népszavazással kapcsolatban.
Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Az imént Forrai Tamás jezsuita provinciálissal beszélgettem, aki úgy érezte, hogy meg kell szólalnia, és a Kurírban, illetve az Újemberben közzétett egy gondolatébresztő írást a népszavazás kapcsán, anélkül, hogy ő fontosnak tartotta volna, hogy megossza velünk, hogy ő hogy fog szavazni. Ő azt hangsúlyozta, hogy ez egy rettentő összetett kérdés, és arra mindenképp jó, hogy végig gondolja minden ember, hogy hogyan is kell eligazodnia, vagy megpróbálnia eligazodni ebben a rettentő komplikált világhelyzetben. Egy ferences szerzetes élén a magyarországi 110 ferencesnek hogyan vélekedik mindarról, ami most foglalkoztatja az embereket, keresztényeket is, és igen sok ellentétes vélemény ütközik ilyenkor, olykor indulatosan is. Dobszai Benedek ferences provinciális.
Előre bocsátom, amiket most elmondok, azok nem a ferences rendtartomány véleménye, hanem az én saját véleményem, hiszen az a kaotikus vita, ami kialakult a világban, az épp úgy leképeződik akár egy szerzetes renden belül is, tehát itt is megjelenhetnek különböző vélemények, meg is jelennek, és mint ilyen nem lehet kimondani egy közös véleményt. Én nekem talán a legnehezebb ebben a mostani helyzetben, hogy nem csak maga a helyzet nagyon sokrétű, hanem különösen itt a magyar oldalon, vagy Magyarországon nagyon leegyszerűsítő válaszokat akarunk adni erre. De azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak itt Magyarországon, nekem a nyugati világban is az egyik legnehezebb, hogy legalábbis ami hozzám eljut, ami hozzám leszűrődik, abból az derül ki, hogy sok nyugati országban is nagyon leegyszerűsítő válaszokat akarnak adni erre az egész kérdésre. Mondhatnám, hogy a populizmus megkísértette keletet és nyugatot is, csak valószínűleg nem ugyanazon az oldalon. És nyilván valahol érthető ez, hogyha a politikusokról beszélünk, vagy hogyha az egyszerű embernek akarják elmondani, de számomra már sokszor bántó az a leegyszerűsítése ennek a kérdésnek, ami akár egy igen-nem választásban jelenik meg, holott egy sokkal soksíkúbb, többrétű kérdésről van szó.
Végül is, amikor politikusokról szólunk, illetve lelkipásztori feladatokkal ellátott szerzetesekről, papokról, akkor egy nagyon lényeges különbség van. A politikusnak 4 évente meg kell mérettetnie, és a népszerűség, a felszemaradás, illetve hogy más ne előzzön be népszerű gondolatok megfogalmazásával, egy nagyon nagy kísértés. Hát egy papnak más a dolga.
Igen, viszont a papnak is van egy nagyon nagy kísértése, hogy sokszor úgy érzi, vagy egy lelkipásztornak, hogy neki meg kell mondania azt, hogy a másiknak hogyan kell döntenie. Márpedig nem ez a feladatunk. Nekünk nem kell mások lelkiismeretét helyettesítenünk, hanem úgymond a helyes lelkiismereti döntésekhez esetleg szempontokat adhatunk, vagy arra hívhatjuk fel a figyelmet, hogy mindenki a legjobb lelkiismerete szerint döntsön. De a lelkiismeretben való döntés az egyház nagyon fontosnak tartja, és az mindig a körülményektől is függ, az illetőnek a helyzetétől, tanultságától. Nekünk ebben kellene, és egyébként pontosan ezt érzem nagyon bántónak a mostani vitákban, hogy sokszor szerintem pontosan a lelkiismeretben való átgondolásról beszéljük le az embereket azáltal, hogy egy nagyon leegyszerűsítő válasz fele próbálja őket terelni, holott nem ez lenne a feladatunk. Nyilvánvalóan ebben az egész helyzetben, ami jelen van, ebben az is egy nehéz, hogy nagyon sokszor információ hiányban vagyunk. Légből kapott, vagy valós, vagy féligasságokra is építünk.
Igen, információ hiány van, illetve információ látszólagos bőség. Nehéz kiválasztani, hogy mi valós tartalmú.
Igen, vagy éppen hol vannak olyan leválogatott információk, amelyek csak az egyik oldalt világítják meg. Én azt érzem, és azt látom, hogy amiről nagyon kevés szó esik, és amivel nagyon keveset foglalkozunk, hogy nekünk a nyugati világnak mi a bűnünk abban, ami itt kialakult. Uram, bocsá, miért kell menekülnie embereknek azokból az országból, ahonnan menekülnek? Vagy éppen lehet, hogy nem csak menekültek vannak közöttük, de hogy van nekünk szerepünk abban, hogy valamiért kialakult keleten vagy afrikai országokban egy olyan helyzet, ami kialakult, amiért emberek úgy döntenek, hogy elindulnak, menekülve vagy rossz szándékkal, teljesen mindegy. De biztos, hogy ez mi ebben nem vagyunk makulátlanok. És itt ezen a ponton azt érzem, és ezt sokszor elmondtam magánbeszélgetésekben, hogy szerintem nekünk a nyugati világnak az egyik nagyon fontos szerepünk az, hogy jó minőségű oktatást ezekbe az országokba valahogy el kéne juttatni.
Igen, ez nagyon fontos, de a makulátlanság, tehát a nyugat nem makulátlan, úgy fogalmazott Dobszai Benedek, hogy mi a nyugat. A magyar közbeszédben az jön át, hogy mutogatunk, hogy ott a nyugat, ilyenkor. Tehát, mintha nekünk nem sok jó, hogy nem voltunk gyarmatosító ország, meg nyilván nekünk kevesebb részünk volt tevőlegesen abban, milyen állapotban a világ, de kicsit kívülállóként gondoljuk szemlélni az eseményeket.
Igen, ez sokszor így van, és talán valamilyen igazság ebben is van. Más talán a felelősségünk, mint azoknak az országoknak, akiket nem volt török megszállása, vagy a gyarmataik voltak, tehát hogy más gazdasági pozícióik voltak ezekben az országokban. De például abból a szempontból ez egy fontos kérdés, hogy most, amikor arról gondolkodunk, hogy humanitárius segítségnyújtás, ami nyilván megint nem egy egysíkú dolog, mert hiszen más az, amikor valaki idejön menekültként, vagy bármilyen módon, és más az, amikor szervezünk oda valamit, de hogy ebben nekünk szerintem ki kellene tűzni azokat a célpontokat, amivel foglalkozni kellene. Ebből a szempontból én nagyon jó dolognak tartom a Katolikus Karitásznak azt a kezdeményezését, hogy mondjuk iskolai oktatást próbál szervezni például menekülttáborokba. Szerintem ez egy nagyon előremutató dolog, ha valami, akkor ez ami segít. Vagy mondjuk, ha arra gondolok, hogy a ferencesek általában mondjuk például a szentföldi területeken mivel próbálnak operálni, akkor pontosan az iskola, ahol muzulmán, zsidó, keresztény együtt tanul. Ezek azok a pontok, ahol szerintem nekünk még magyaroknak is lehet, hogy a magunk szerény eszközeivel, de lenne mit csinálni. Thank you.
nekem eszembe jutott egy történelmi analógia, ami nem tudom, hogy mennyire helyén való, mennyiben sántít. Sokat beszélnek nyugat-európaiak az úgynevezett multikulturalizmus előnyeitről, sokszínűségéről, most a hátrányaival szembesülünk. Eszembe jutott az a folyamat. Egyrészt mi is, magyarok, érkeztünk kicsit szilaj hagyományokkal a keresztény Európába, és a megmaradásunk záloga az volt, hogy igazodtunk az itt lévő rendhez. Jöttek hozzánk besenyők, kunok, újabb szilaj emberáradat keletről, nagyon jó, hasznos magyar emberekké váltak, mert képes volt az akkori, a mindenkori korábbi Magyarország ezeket integrálni. Azt hiszem, hogy ha bevándorlás kérdéséről beszélünk Európában, nyugati világban, akkor ezt is figyelembe kell venni, mint tapasztalatot.
Valóban így van, és ez például egy fontos kérdés, hogy akár ebben az egész mostani bevándorlás politikában, hogy szerintem az egy jogos elvárása minden ország polgárának, hogy aki hozzá érkezik, egyébként a katekizmust elolvassuk, abban is ez van, hogyha valaki hozzáérkezik, akár tényleg valós menekülként, akkor is bizonyos szabályokat tartson be, tartsa be a bejárási utat, vagy a bejöveteli utat. Nyilván a másik oldalnak is ezzel azért van mit csinálnia, és azért erről is beszélhetünk. A másik, hogy nyilván, hogyha hosszú távon marad valahol, akkor próbáljon meg oda valahogy beilleszkedni. Nyilván nem feltétlenül azt jelenti, hogy veszítse el az identitását, de hogy valahogy szerves részévé váljon, és azért azért Magyarországon erre vannak példák. Uram, bocsá, lehet, hogy ez se fog mindenkinek tetszeni, hogy ezt hozom fel példának, de például a zsidóságnak volt egy olyan integrációja, akár a 19. század végén Magyarországon, ami az egész magyar kultúrát vitte előre, vagy a tudományos életet. És azt gondolom, hogy egyébként föl lehet nozni a példákat, akik akár arab világból, indiai területekről, Afrikából érkeztek Magyarországra, és be tudtak már valahogy tagozódni valamilyen módon. Nyilván, tehát tőlük is elvárható valami. Ami meg szerintem például akár a magyaroktól elvárható, az az, hogy azért vannak olyan alapvető emberi normák, az emberi méltóságnak az a fajta tisztelete, amit ugye ebből is nincsenek egészen pontos információink, de azért élhetünk agyonúval, hogy nem mindig sikerült ebben a tökéleteset nyújtani, vagy akár most se feltétlenül. Tehát, hogy megint egy olyan kérdés, hogy aki jön, mindegy, hogy milyen szándékkal, mégiscsak egy gazembernek is, ha még úgy jönne, akkor is van emberi méltósága. Tehát, hogy ezzel meg nekünk dolgunk lenne. Nem mindegy, hogy egy befogadó táborban milyen viszonyok vannak. Most könnyen beszélek erről, mert kevés információm van. Hallok pozitívat is, negatívat is. Hogy ennek mi az igazságtartalma, nehéz utána menni, de azt szerintem alapaxiómának ki lehet mondani, hogy bárki bármilyen szándékkal jön, attól még neki emberi méltósága van, pont. Ezzel nekünk dolgunk van. Szerintem ezt nem lehet elvitatni. Akkor se, hogyha utána milyen döntés születik róla.
Azért is időszerű erről beszélnünk, mert most 30 éves évfordulója van az első 1986-os Assisi béke világtalálkozónak, és e műsor elhangzás előtt 2-3 nappal van már akkor múlt időben az a találkozó, amelyet Ferenc pápa megint összehívott, tehát a ferencesek, Ferenc pápa, illetve a mindenkori korábbi pápák, Benedek pápa, II. János Pál, a ferencesek örökségét segítségül hívva igyekszik a különböző vallások, kultúrák békés, nem csak együtt egymás mellett élés, hanem együtt gondolkodását előmozdítani a világ boldogulása javára.
Igen, és ebben azt tartom megint fontosnak, hogy az együtt gondolkodás. Sokan megkérdőjelezik, hogy lehet-e ilyen, hogy vallások közötti dialógus. Nyilván mi, akik itt Európa keleti felében élünk, és láttunk már ideológiai alapú beszélgetéseket, vagy ideológiai alapú párbeszédet, látjuk ennek a nehézségeit is, vagy buktatóit, és néha nyugati világnak a kicsit idealista elképzelését arról, hogy dialógus meg párbeszéd, azt néha sanda szemmel nézzük, de azért mégiscsak hinnünk kellene abban, hogy meg lehet találni kultúráknak azon szereplőit, akik között már elindulhat egyfajta párbeszéd, ami igen, egy aprólékos munka, nem fogja mindenki követni ezeknek az eredményeit, de hogy mégiscsak valahol itt van a megoldás, amiben akár az kimondatik, hogy ebben is ebben nem tudunk megegyezni, ebben is ebben olyan távol áll a kultúránk, hogy, hogy bocsánat, ez nem fog együtt működni, vagy így nem fog együtt működni. De egyelőre azt érzem, hogy nyilván a helyzet felfokozottsága miatt is ez, ami nagyon elmaradt például. Akárhogy azért, ha csak egy ilyenbe gondolok bele, hogy keresztény muzulmán világ közötti vallásközi párbeszéd, azért ennek a világon elég fontos szereplői vannak. Erről komoly gondolkodás, konferenciák, tanulmánykötetek jelennek meg. Van, aki eleve azt mondja, hogy ez lehetetlen, de úgy tűnik, hogy vannak mégiscsak olyan rétegek, amelyek között ez működik.
Hát Szent Ferenc idejében is fölcsillant a lehetőség, hogy ez működik. Szent Ferencnek sikerült.
Úgy tűnik, igen. Így van.
Véletlen, hogy ott a muzulmán tengerben 800 éve ott vannak a Szentföldön a ferencesek, mert valahogy mindig megtalálták a hangot. Jó, hogy vértanúk is vannak több ezren a ferencesek közül, de mégis állták a sarat, anélkül, hogy fegyvert fogtak volna, vagy fegyverfogásra biztattak volna a Szentföldön.
Így van. Ha egy nagyon konkrét példát hozhatok, én beszéltem többet olyan rendtársakkal, akik nyugati világban élnek, és nyilván néha kicsit erős idealisztikus elképzeléseket látok rajtuk, de vannak saját tapasztalataik is. Pont egyik holland testvér mondta, ő egy olyan városban él, vagy élt egy ideig, ahol 70%-ban már bevándorlók voltak. És ő azt mondta, hogy alapvetően ő egyébként, nyilván ezek integrálódási folyamaton keresztül ment bevándorlók voltak. És azt mondta, hogy neki például egy érdekes tapasztalat volt, hogy ott tapasztalt hitet. Azt mondja, hogy igazából ő azt élte meg, hogy ő hívők között él. Az más kérdés, hogy nem keresztények voltak, viszont nyilván toleráns hívők voltak, tehát hogy tolerálták, hogy keresztények között élnek, holott egyébként a keresztények már kisebbségben voltak ott. Tehát, hogy van ilyen tapasztalat is.
És ez pozitív hatással is lehet, mert hogy elszégyeli magát a langyos keresztény, hogy hát lehet, hogy komolyan kellene vennem a vallásomat.
Igen, ez az, amit Szent Ferenc ugye az írásaiban leír, hogy mi tanulhatnánk például ebből a világból, hogy ők hogyan imádkoznak. Nyilván ezt se lehet leegyszerűsíteni. Tudjuk, hogy nem csak ez van. Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly kérdés egyébként az, hogy mondjuk, ami Magyarországon félelem megjelent, ami úgy tűnik, hogy azért irreálisan nagy félelem, és talán gerjesztett félelem, ez nyilván valamire épül. Tehát, hogy azt se lehet lesöpörni az asztalról, hogy ezzel nem kell foglalkozni, ez jelen van valamiért ebben a világban, ebben az országban. Lehet, hogy ennek vannak reális alapjai, akár nyilván a déli határszéli embereket meg lehet kérdezni, hogy mit éltek át. De akkor ezzel mit lehet tenni? Tehát úgy érzem, hogy jelenleg a vita azért is nagyon nehéz, vagy vita nem léte, mert csak ezekre lehet, hogy reális félelekre csak építünk, de nem akarjuk őket oldani. Az is lehet, hogy egy országnak, sőt biztos, hogy egy országnak kell, hogy legyen egy önvédelme. De azt, amit nagyon hiányolok, hogy sokkal inkább rossz tapasztalatokra csak építünk, vagy gerjesztjük azokat, és kevésbé akarunk foglalkozni ezeknek a megoldásával, vagy feloldásával. Illetve ne jutni addig, hogy kimondjuk azt, hogy itt tényleg mindent megpróbáltunk, de nem lehet feloldani.
Önvédelem és szolidaritás, vagy önvédelem kontra szolidaritás, hogyan viszonyul Dobszai Benedek szerint a két fogalom a magyar emberek, vagy a magyar keresztények számára?
Azért nehéz erre a válasz, mert attól függ, hogy kinek mi a felelősségi területe. Nekem nagyon tetszett valamelyik, talán evangélikus püspök nyilatkozta azt, hogy ebben a kérdésben most mindenkinek kellene tennie a dolgát a legjobb tudása szerint. A rendőrségnek, a határvédelemnek a maga dolgát, a bevándorlási hivatalnak a maga dolgát, az egyszerű kereszténynek a maga dolgát. És nyilván ekközben szerencsés, hogyha van egy párbeszéd, nyilván azt is érezzük, hogy az idő sürget. Tehát nyilván ilyenkor az ember kapkod is. De most, ha az egyszerű keresztényre akarom lefordítani, akkor azt mondom, hogy nyilván tájékozódjon, vegyen részt beszélgetésekben, stb. És amikor viszont elé toppan egy adott helyzet, akkor azt próbálja meg a lehető legjobban megoldani. Én azt látom, hogy azért például nagyon sok olyan egyértelmű történetről tudunk, ahol valakinek megvolt a véleménye mondjuk a bevándorlás egészéről, de amikor ő találkozott egy konkrét családdal, egy konkrét menekülttel, akkor megmutatkozott az embersége. És ez nem mindegy. Ez nem mindegy. Én konkrét példát tudok mondani, keleti országból menekült keresztény megbefogadásával mi is találkoztunk az elmúlt másfél-két esztendőben. És egyébként teljesen integrálhatók, olyan munkát végeznek, ahol amelyre igazán is szüksége van a magyar társadalomnak, mert hogy ápolók mind a ketten, képzett ápolók hosszú éveket kórházban töltöttek. És nagyon érdekes, hogy az ő hozzájuk való viszonyulás milyen. Hogy van, aki bemeri őket fogadni az ápolás során, van, aki nem. Ez is érthető. Senki fölött nem akarok emiatt ítéletet mondani, de mégis azt mondom, hogy itt ez egy konkrét helyzet. Szerintem a keresztények többsége a konkrét helyzetben tud valamit tenni. Én azt mondanám, hogy nyilván, ami egy biztos irány, és amivel minden kereszténynek foglalkoznia kéne, hogy minden olyan kezdeményezést, ami jól lekövethetően, elszámolhatóan támogatja azt, hogy a egyébként menekülni szándékozó emberek a saját országukban boldogulni tudjanak, azt szerintem biztosan támogatnunk kell.
Ferenc pápa többször elmondta, hogy maga is menekült családnak, vagy legalábbis elvándorló, gazdasági elvándorló családnak a gyermeke, és érzékenyen reagál ezekre a kérdésekre, és Magyarországon, de biztos máshol is, ezek a megnyilvánulásai a pápának elég sok elhamarkodott és igazságtalan következtetést szülnek.
Nyilvánvalóan tájékozódni kellene, ezt kellene próbálni megtenni, amennyire lehet. Ez nehéz, mert ez mondjuk akár idegen nyelvet is kell tudni, hiszen tudjuk, hogy egy-egy beszédből mindenki azt emel ki, amit akar, ha az ember nem olvassa az eredetit, akkor aztán végképp nagyon könnyen megvezethető. Az is igaz, amit sokan elmondtak, akár egyházi vezetők is, hogy a pápai tévedhetetlenség nem feltétlenül terjed ki mindenre, ezt is ki lehet mondani. Nyilván én, mint ferences, Szent Ferenc követőjeként, aki ugye azt mondta, hogy még hogyha egy pap bűnös, még akkor is tiszteli, hát ha most nem is nem feltétlenül bűnösségről van szó, hanem egyszerűen arról, hogy nyilván ő is provokál, meg felhív, meg gondolkodásra hív, meg akár ebben a helyzetben lehetnek olyan megszólalásai, lehet éppen nem annyira szerencsések, vagy utána magyarázni kell, de azt gondolom, hogy a pápa fősége az meg nem kérdőjelezhető, szerintem a jó szándéka meg nem kérdőjelezhető, szerintem az, hogy számtalan esetben nagyon is a lényegre tapint rá, és nagyon is nem véletlenül provokál, és ez is egy nagyon fontos dolog. Aztán pedig nyilván egyénileg kell meghoznia azt a lelkiismereti döntést, ami az adott helyzetben elirányít mindnyájunkat.
Sokan megmosolyognak ilyen kezdeményezéseket, mint amilyen az Assisi folyamat, és eleve tudják, borítékolják, hogy úgyse történik semmi. Az egyháznak hivatalból, nem optimistának, de kezdeményezőnek kell lennie, és azt hiszem, hogy ez a sor folytatódni fog.
Mindenképp kezdeményezőnek kell lennie. Aki ettől azt várja el, hogy majd ez mindent rendez, az, és nem lesznek többé vallásközi viták és feszültségek, az egy dolgot nem ismer el, azt, hogy ez a világ nem itt fog beteljesedni, hanem az örök életben. Azt nem ismeri el, amiről Jézus nagyon egyértelműen beszél, hogy a konkoly és a búza együtt nő. De ettől még meg kell próbálni a búzát nemesíteni, növelni, a mennyiségét, az arányát erősíteni, és azt gondolom, hogy ezek a dialógus, a békefolyamat igenis képes növelni, úgymond a jónak az arányát. Nagyon szeretem Nikolaj Berdyaevnek, ugye nagy történet filozófus volt a 20. század elején, aki pontosan ezekről a hamis messianizmus eszmékről beszél, a gondolatait, ami pontosan arról beszél, hogy minden olyan ideológia, amelyik abból indul ki, hogy majd itt megoldjuk, az alapvetően nem veszi komolyan azt, hogy igenis az a világ megváltásra szorul, ami egyébként már megtörtént, csak még nem látjuk a teljes beteljesedését mi saját életünkben, de ez nem jelenti azt, hogy ez a kedvünket kell, hogy elvegye, vagy éppen az erőinket, amit belefektetünk abba, hogy mégiscsak kényünk hova, hogy valami elérhető ezen a világon is.
Köszönöm a hallgatók figyelmét! Forrai Tamás jezsuita és Dobszai Benedek ferences provinciális voltak a Hitvilág vendégei. Az egy hét múlva esedékes népszavazás volt az apropója a beszélgetésünknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.